A WeWork egy irodakiadással, nagyon rövid időtartamra irodakiadással foglalkozó cég, egy tech-enabled vállalat, egy startup unicorn is, legalábbis mindezt gondolhatok róluk még pár éve. Jelenleg egy csőd közelében álló cégről beszélünk. Egy nagyon jó összefoglalót csinált róluk Patrick Boyle, mint mindig, hogyha érdekel a részletes története, hogy a cég honnan jutott el ide, és közben mik voltak a red flagek, amiket nem vettek észre, akkor mindenképpen ajánlom a videóját. Szóval az üzleti modelljük az nagyjából úgy néz ki, hogy kivesznek 15 évre egy irodát, vagy akár egy épületet kibérelnek, és aztán ezt tovább bérbe adják, akár egy embernek is, startupoknak, cégeknek, akárkinek, de napi bontásban is, tehát egy hétre, egy napra, rövid időtartamokra is ki lehet bérelni irodákat, vagy akár ugye, asztalokat ez esetben. Nyújtanak még plusz szolgáltatásokat, barista kávé, meg sörözés munka után, meg mindenféle ilyesmi. Azt mondták magukról, hogy tech-enabled cég, ezzel próbálták magukat elkülöníteni az összes többi ilyen vállalattól, amire szükségük is volt, mivel sokkal nagyobb volt a cég értéke, mint az összes kompetitorának, amit semmi nem magyarázott, főleg, hogy a 10x éves fennállásuk alatt egyetlen egyszer se sikerült pozitív, tehát profitot elérni, pozitív profitot. Mindig veszteségesek voltak. És hogy milyen valuation? A 2008-ban alapították a céget, 2011-ben már 45 millió dolláros volt az értékbecslésük, ugye ez úgy számolja ki, hogy egy befektető befektet valamennyi pénzt, azért megkapja valahány százaléket, és akkor ezt vetítik, hogy akkor mennyit ér a cég ez alapján. Tehát 15 millióért megvette a harmadát valaki, akkor 45 millió dollár a valuációja a cégnek. Ugye ez nem egy publikusan kereskedett cég, tehát itt csak így tudjuk az értékeket becsülni, hogyha van egy ilyen nagyobb nyilvános vásárlás. 2016-ban már 16 milliárd volt ez ugyanez a valuáció, tehát 5 év alatt egy olyan 300-szoros, tehát nem 300%, hanem 300-szoros volt az értéküknek a növekedése. Már ez is egy ilyen eléggé gyanús dolog, de hát nem véletlen voltak startup unicornisnak számon tartva, hiszen egy hihetetlen fejlődésen ment keresztül, főleg hát az értékük, ha más nem is, de egyébként mindenhol nyitottak irodákat az egész világon. A tech cégeknek az egy ilyen sajátja, hogy az, hogy veszteségesek akár sok-sok évig, az általában nem érdekli a befektetőket, mert hogyha a felhasználói bázis megfelelően nő, akkor ez előrevetíti, hogy majd, hogyha elkezdenek profitabilisak lenni, akkor az egy hatalmas hasznot fog hozni, tehát megéri. Vagy hogyha elkezdik publikusan is kereskedni a stockokat, akkor már annyi lesz az értéke, vagy annyian fogják használni, ami miatt nagyon felmegy az értéke, hogyha eladnak belőle, akkor még mindig nagyon jól járnak. Tehát sok oka lehet, hogy tech cégeknél ugye ezt, bár már ott is vannak ezzel problémák, ezzel a modellel, de ott ez így elfogadott. Tech startupoknál, tech unicornisoknál, ezért próbálták ők is eladni magukat, mint tech-enabled cég. 2019-ben már az értékük 47 milliárd dollárosra volt becsülve, ami ugye megint ez a három év alatt egy ilyen háromszorozás 16-ról 47 milliárd dollárra, és itt már azért hangosabb hangok is elkezdtek megjelenni a médiában, itt-ott például a Harvard Business Review-n, hogy indokolatlan a magas, és ráadásul ez, hogy egy tech-enabled cég, ez annyira nem biztos, hogy helytálló, vagy legalábbis nem akkora a selling point, mint amekkorának beállítják ezt. És hát végül idén augusztusban kezdett róluk terjedni, hogy nem lesznek képesek fizetni az egyik tartozásukat, tehát valószínűleg csődöt fognak jelenteni. Ugye ismét a részletesebben érdekel Patrickból. Na de nézzük meg, hogy mi az, amiből már gyanús lehetett volna? Hát általában, hogyha tech cégek, vagy hát tech enabled ez esetben tech cégekről beszélünk, akkor ennek van valami nyoma. Most azon kívül, hogy mindenféle szoftvereket adtak, hogy amikor regisztrálsz a pultnál, meg ahogy lefoglalod az asztalokat, ugye azt ettől még nem feltétlenül lesz tech cég, mert azt nem tudod leellenőrizni, hogy ezt ők fejlesztették, vagy megvették valakitől, mástól subscriptionjük van, tehát honnan van ez a szoftver. Amit viszont le lehet ellenőrizni, ez a GitHub. jellemzően nagy tech cégeknek, de startupoknál meg aztán tényleg szinte mindig. A GitHubon fellelhető az, hogy mit csinálnak, hát próbálnak jelenlenni, próbálják elterjeszteni a nevüket az iparban, hogyha már tech. Erre a legalkalmasabb az, hogyha van egy publikus GitHub profiljuk, ahol repozitorikat lehet serelni, ahol megmutathatják azt, hogy miken dolgoznak, más is használhatja az ő dizájnjukat, stb. Szóval a legjobb validátor szerintem az, hogy valaki egy tech-enabled cég, és a legegyszerűbb, felmegyünk a GitHubra és megnézzük, hogy ott mit csinálnak. Na, nézzük meg, hogy ott mit csinálnak. Kigyűjtöttem a legnagyobb repozitoriaikat, hát amin a legtöbb csillag volt, amin a legtöbb kódmozgás látszott, próbáltam ezekre fókuszálni. Hát itt van az első, a Spessy. Ezen 800 csillag van, 800-an sztárolták, tehát valóban mondhatjuk, hogy egy népszerű repozitori. Legitnek is tűnik, van benne kódmozgás, vannak benne pull requestek, tehát úgy működik az egész. Viszont 2019-ben adták ki az utolsó verzióját, ami 0.11-es, tehát nem jutottak el az első major verzióig, és egyébként az egész a OAS Kit nevű repozitorinak a másolata, és igazából, ha megnézzük, akkor 2018-tól 19-ig dolgoztak csak ezen a repozitorin, mind ami előtte van, az az OAS Kitből van. Maga a repozitori az OpenAPI-nak a dokumentáció validálásával foglalkozik. Oké, egy évig fejlesztették, aztán elengedték. Aztán a következő 200 csillaggal egy JSON schéma hajtogató, JSON schéma to OpenAPI schéma repozitori, itt is 0.3-as verzió létezt, 2018-ban nyúltak hozzá utoljára, és ez is az egész egy copy egy másik repozitoriból, van 10 pull request rajta, tehát gyakorlatilag semmit nem dolgoztak benne. Oké, van egy copyjuk. Van egy Grabbit nevű, ami RabbitMQ transactionokkal foglalkozik, ezen van 100 csillagozás, van major version, verzió 1.1 a latest, 2019-ben nyúltak hozzá utoljára, és szintén legitnek tűnik, tehát van benne valamennyi kódmozgás, viszont, ami kicsit fura egy open source projektnél, 5 kontribútora van összesen, és hát egy kicsit jobban megnézve, ez is csak egy copy, egy másik ugyanilyen nevű, Grabbit nevű repozitoriból, aminek úgy tűnik, hogy felvették az alkotóját, és akkor ő dolgozott rajta nagyjából egy évig. De van még Weaver Design System is. Ennek a neve Ray, van rajta 54 star, tehát itt már jelentősen csökken a csillagozásoknak száma. Itt is van major verzió, 2021-ben nyúltak hozzá utoljára, tehát ez még viszonylag friss is, mondhatjuk. De itt is azért már furcsa, hogy 2020-tól 21-ig volt egy ilyen egyéves időszak, amikor egyetlen módosítás se került be. Szintén maga a library, ugye ez a stílus, a design systemjük, elvileg Weaver Design System ezt írja. Ehhez képest, hát újra feltalálták ugye a színeket, tehát most elnevezték a kéket Weaver kéknek, és kitalálták, hogy a gombok hogyan néznek ki szerintük, tehát mint minden design systemben a világon, amiben van több millió. Viszont addig már mondjuk nem jutottak el, hogy theming is legyen, ki lehessen választani, hogy most akkor esetleg én dark módban szeretném használni, light, egyéb. Tehát annyira nem egy komplex tudsz ez, amit sikerült megalkotniuk. De ez legalább egy létező valami. Aztán itt van még a Plasma, Design System by WeWork, tehát a Ray az a WeWork's Design System, a Plasma az pedig Design System by WeWork. Ezen már csak 47 csillag van, nemhogy nincsen major verziója, de még minor se, a 0.0.129 a legfrissebb, és 2017-ben nyúltak hozzá utoljára. Ugyanúgy feltalálták a gombokat, a selecteket, bár mondjuk maga a readme is azt írja, hogy a select az nem működik. Van még egy vGithub Stats nevű repozitoriuk, ami egy GitHub statisztika kollektor szkriptecske, ezen van 23 csillagozás, tehát itt már aztán tényleg nagyon fognak a csillagok. Ezt Egyetlen fickó fejlesztette, 8 commit van rajta összesen, és 2016 óta nem nyújt hozzá senki. Mi ennek az egésznek a lényege, hogy ezek a legnagyobb repozitoriaik, és ennek is a többsége az csak egy másolat, amin aztán egy kicsit tákoltak, ami meg nem egy másolat, mint mondjuk a design systemjük, az nem egy nagy vasizdasz. Most megírták a honlapjukat gyakorlatilag statikus színekkel, és kitalálták, hogy a gomb az ne így nézzen ki, hanem így. Igazából nincsen benne semmi, és ezekhez se nyúltak évek óta. Nem látom benne azt, hogy ez hogyan egy tech-enabled cég, tehát ha össze akarjuk hasonlítani mással, mondjuk egy SAP-val, egy IBM-mel, egy Oracle-le, nyilván a közelében nincsenek, de hogyha össze akarjuk hasonlítani más tech unikornisokkal, akikkel amúgy össze szokták hasonlítani a céget, mint mondjuk az Uber, hát akkor ott felmegyek az Ubernek a GitHub page-ére, és égés volt, tehát ott azonnal látni, hogy mondjuk az ő design szisztemükön több ezer a csillag, és egyébként naponta vannak a mai napig, meg az elmúlt x évben is, tehát állandóan megy rajta a fejlesztés. Hát azért ezt már 2016-ban is lehetett látni, amikor nagyon hirdették magukról, hogy ők egy tech company. Hát annak azért valami nyoma az van. Hát csak ennyit akartam igazából mondani, egy gyors update, hogy én mit gondolok a WeWork szituációról. Patrick Boyle-nak a videóját tényleg nagyon ajánlom, hogyha érdekel, hogy mi is volt ez a 47 milliárd dolláros unikornis, és hogyan fog csődbe menni a közeljövőben, hogyha csődbe fog, valószínűleg fog. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ne felejtsétek el feliratkozni természetesen. Sziasztok!